Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Története legjobb Európa-bajnoki eredményét ért el a férfi kézilabda válogatott a hétvégén zárult németországi tornán. Sema Rodriguez együttese az ötödik helyen végzett, helyosztón Szlovéniát győzte le egy góllal a csapat, ezt megelőzően a torna első fázisában 3 győzelemmel, 100%-os teljesítménnyel zárta a csoportkört, majd jött a középdöntő, ahol sokáig egészen az utolsó mérkőzésen is volt még esély akár az elődöntőbe is bejutnia az együttesnek, végül összejött az 5.-6. helyért a helyosztó, ahol aztán nyertünk. Az Európa-bajnoki szereplést, az ott mutatott játékot, a jövőbeli lehetőségeket pedig a következő percekben Egri Viktor műsorvezetővel, a Vax című kézilabdás podcast újságírójával fogjuk elemezni. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban!
Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Próbáltam egy szuszra gyorsan összefoglalni, hogy mekkora utat járt be az együttes. 2 héten keresztül, 2 naponta mérkőzéseket játszott Sema Rodriguez együttes, mint ahogy az összes többi EB-n szereplő együttes is. Ugye a tornát megelőzően a Magyar Kézilabda Szövetség az első 10-be kerülést tűzte ki célul a válogatott elé. Ehhez képest az 5. hely egy óriási bravúr. Megnézve a mérkőzéseket, látva a torna dinamikáját, a többi csapatot, szerinted most is abszolút egy nagy-nagy felülteljesítésként értékelhetjük ezt az 5. helyet?
Szerintem a legjobb helyezés, amit elérhetett a magyar válogatott, az 5. hely volt. Tehát azt be kell látni, hogy legalább 3 csapat van, amelyik az összes többit messze veri, ez a svéd-dán-francia trió, és hát emellett ugye ott volt az a német válogatott, amelyik különben is erősebbnek tűnt ezen az Európa-bajnokságon, mint az ellenfelek, de ráadásul hazai pályán is játszott. Tehát én szerintem, ha ezt vesszük, akkor az elérhető legjobb helyen végzett a magyar csapat.
Szóval akkor ilyen értelemben ne is legyen, vagy nem is nagyon van benned mondjuk hiányérzet, hogy nem jött össze az elődöntő, ugye sokan mondják, hogy Ausztriát kellett volna ez megverni, vagy ugye érdekes, hogy az utolsó középdöntős meccsen a németek is végül is kikaptak Horvátországtól, mert lehet másképp játszottak volna, hogyha mi verjük a franciákat, de a lényeg az, hogy ezen akkor igazából kár lamentálgatni, mert ez az 5. hely a legjobb, amit kihozhattunk belőle.
Szerintem igen, és valóban az a véleményem, hogy a németek szükségük lett volna az utolsó középdöntős csoportmérkőzésen a horvátok ellen egy pont szerzésre, márpedig ugye a forduló előtt 1 ponttal előttünk álltak, tehát a mi győzelmünk esetén, ami végül is nem született meg a franciák elleni vereség miatt, tehát nekik a döntetlen mindenképp elég lett volna, és szerintem el tudták volna érni. Ugye azon a meccsen nagyon sok fiatal játékosukat sokkal többet szerepeltették a németek, mint az összes többi találkozón. Az osztrákok elleni vereség persze bizonyos tekintetben kilóg a többi eredmény közül, de ha azt veszük, hogy az osztrákok ugye gyakorlatilag néhány kulcsjátékossal egy elég speciális a 7-6-ra építő játékkal játszották végig ezt az Európa-bajnokságot, és hogy a kulcsjátékosaik a végére fáradtak el, ez látszott az utolsó 2 meccsükön. De addig veretlenek voltak, tehát amikor minket megvertek az osztrákok egyetlen góllal, akkor úgy állt az Európa-bajnokság, hogy a 3 általam kiemelkedőnek mondott csapat, tehát Dánia, Svédország és Franciaország veretlenül állt. Tehát az összes többinek volt már veresége. Tehát ilyen szempontból azért az osztrákoktól való vereség az nem annyira elfogadhatatlan, még akkor is természetesen, hogyha a játékos állományban jobbak vagyunk náluk. Viszont vertünk meg olyan csapatokat, amelyekre fordítva elmondható az, hogy ha végigolvassuk a válogatott névsorát, meg azt, hogy milyen klubokban játszanak, akkor talán a mieinknél erősebb kerettel rendelkeznek.
Még beszélünk az osztrák meccsről is, meg néhány kiemelkedő teljesítményünkről, de még először általánosságban. Szerinted mely eleme működött a legjobban a játéknak? Most kifejezetten akkor beszéljünk a játékról, a játékkapcsolatokról, taktikáról. Az eredményt azt megbeszéltük, hogy kihoztuk a maximumot, de mondjuk történt-e jelentős előrelépés a játék minőségét tekintve a legutóbbi VB-hez képest?
Hát ugye azon a világbajnokságon a magyar csapat szintén elérte a célt, ott a 8 közé jutás volt a feladat, és végül is az összejött, és ennek köszönhetően már úgy utazhatott ki az együttes erre az Európa-bajnokságra, hogy biztosított volt az olimpiai kvalifikációs tornán való részvétel, de azért az egy felemás világbajnokság volt, mert a vereségek között nagyon-nagyon súlyos vereségek voltak, tehát a portugáloktól kikaptunk 7-tel, legsúlyosabban a dánoktól 17-tel, de amikor vesztettünk, akkor az ellenfelek eléggé nagy különbséggel tudták legyőzni a magyar csapatot, és ez azért hagyott kételyeket az emberben. hasonlóságot keresek a két világverseny között, hogy megtaláljam a közös pontot, akkor elsősorban az, hogy mind a kettőn igazából az Izland elleni játék a magyar válogatottnak volt az, ami gyakorlatilag garantálta azt, hogy a csapat elérje a célját. Ugye a világbajnokságon egy nagyon nagy hajrával a végigvezető Izlandot végül megvertük minimális különbséggel. Ez kellett ahhoz, hogy 8-ba jussunk. Most pedig a csoport küzdelmeknek az utolsó meccsén az izlandiakat sikerült összeroppantani. Én azt mondom, hogy egy nagyon szerencsés első félidőt játszotta a magyar csapatot, és utána meg egy nagyon jó másodikat, amiben a 44.-45. perc környékén az izlandiaknak a meccsterve az teljesen összeomlott azzal, hogy egyszerre nem tudtak a magyar átlövőkkel mit kezdeni, a kapusai képtelenek voltak hárítani a magyar csapat lövéseit, és így az alap védekezési tervük az, hogy a mi beállóinkra figyeljenek, az megdőlt, kénytelenek voltak onnan feljebb lépni az átlövőkre, és azt pedig már mi kihasználtuk. Az összeomló meccstervtől abszolút ideges lett, az ellenfél labdákat veszített, de a lényeg az, hogy megint az Izland elleni mérkőzés volt az, ami a kulcsa volt a szereplésnek, ami egy elég fura dolog, hiszen az izlandi csapat tele van egyébként klubszinten nagyon-nagyon jól teljesítő klasszis játékosokkal. Amiben szerintem előre léptünk, az a védekezésnek a stabilitása. Ezen a ponton kiemelnék két dolgot, egyrészt Sipos Adrián szemmel látható fejlődését a Bundesligában.
Most nem halmozta egyáltalán két perceket sem annyira ezen a tornán.
Igen, hát az utolsó meccsen kapott
becsúszott, igen.
Igen, ott már szerintem fáradt volt, meg egy viszonylag alacsony súlypontú, jól cselező játékosokból álló csapattal játszottunk. Az egy nagy kérdés, hogy Sipos Adrián miért most, és miért Németországban ugrott hatalmasat egy fél év alatt, holott azért Magyarországon is jó csapatokban játszott a Tatabányában, meg a Veszprémben, de ezt majd a hozzáértők megállapítják. A másik viszont, amit szintén a védekezéssel kapcsolatban megjegyeznék, az az, hogy a női válogatottal ellentétben a férfi válogatott már nagyon régóta fix hármas védőpárokkal játszik, ugye ezen az Európa-bajnokságon gyakorlatilag három játékos szerepelt hármas védő pozícióban, Báhidi, Sipos és Ligetvári, akik már nagyon régóta játszanak egymás mellett. Azért mondom, hogy a női válogatottal ellentétben, mert a női válogatott úgy utazott ki az olimpiai ciklus utolsó sorsdöntő nagy tornájára, ahol még az olimpiai kvalifikációs hely elérhető volt, hogy teljesen új hármas védőpárt használt, ugye Bordás és Kisniki vagy Pap Nikolett nem játszottak előtte egymás mellett meghatározó ideig a válogatottban, és azért ez a férfi csapatnak a védekezésén tökéletesen látszott, hogy ez egy összecsiszolódott, nagyon jó kis védekezés, amelynek az egyik legfontosabb embere, vagy legfontosabb embere ráadásul egyénileg is sokat fejlődött Sipos személyében, és ha még egy dolgot kell mondanom, ami előrelépést jelentett, az a visszarendeződés, a cseréket a legtöbb csapat ellen nagyon jól hajtotta végre hátrafelé a csapat, és visszaért. Ez alól kivétel volt talán a francia és a német találkozónak bizonyos szakasz, akkor nem sikerült az ellenfelet e tekintetben megállítani. És nagyon jól mondok még egyet, a szélső játékban a lövések hatékonysága bőven felülmúlta az Európa-bajnokság átlagát. Tehát 62%-kal fejeztek be a szélről átlagban az EB-n, a játékosok, a mi szélsőink viszont 70%-kal.
A hatékonyságról beszélsz.
Hatékonyság, igen,
azért nem a lövésszám, mert abban azért elmaradunk, és tudjuk, hogy nem is feltétlenül a szélső játék erőltetésére koncentrál a támadó játékunk, sokkal inkább a beállós kapcsolatokra, mondjuk a Bodó-Báhidi kapcsolatra, de nagyon érdekes, hogy pont Izlandot kezdted el ecsetelni, az Izland meccset, és ott Báhidit kiállították, utána jött Rosta, és ugye a győzelem egyik kulcsa is az volt, hogy Izland nagyon a beállós védekezésre koncentrált, viszont rájöttek, hogy van komoly tűzerő, és hogyha jól céloznak, jól lőnek az átlövőink, akkor nem csak ezt a sematikus beálló központú játékot tudjuk erőltetni.
Igen, hát ott azon a mérkőzésen, ahogy említettem, ott teljesen összeomlott az izlandiak meccs terve, mert annyira jól lőttek a magyar átlövők, hogy kénytelenek voltak az addig egyébként jól működő beálló elleni védekezésüket feladni és előre lépkedni, és utána azt hiszem, hogy Rosta 4 vagy 5 gólt lőtt azon a meccsen, az utolsó negyed órában elérve az összes gólt, de amúgy is hát onnantól kezdve az izlandiak elkezdtek sokkal több technikai hibát elkövetni, tehát ott lehetett látni, hogy ettől, hogy nem jött be a számításuk, ott teljesen összeomlott az izlandi csapat. De tényleg ez volt az egyik kulcs. A szélsőkre egy picit visszatérve, az a helyzet, hogy a magyar csapatnak a játék struktúrája az nagyjából ugyanaz, már nagyon régóta. Tehát keveset használjuk a szélsőket, a nagy erős beállóinkat, illetve a lövőket próbáljuk helyzetbe hozni, illetve hát még a betörésekkel az irányítók is megpróbálnak gólokat szerezni, gyakorlatilag erre épül a játékunk, és ezen a világversenyen sem változott. Annyi viszont igen, hogy nagyon eredményesek voltak a szélsőink, és én azt gondolom, hogy azt jelzi, hogy lehet, hogy most jön egy olyan generációja a magyar szélsőknek, akiket érdemes többet játszatni, akiknek érdemes élesebb szögekből is elvállalniuk a lövéseket, mert ha többet veszélyeztetünk onnan, akkor még több hely lesz a klasszisainknak belül. Tehát én szerintem ebben van potenciál, és ez mutatja az is, hogy mennyivel fölülőttük az Európa-bajnokság átlagát szélről, már a hatékonyságot illetően. És hát még egy elem, ugye, hogy a szeme látható, hogy Fazekas Gergő egy-egyei, azok hosszú távon is nagyon nagy erősségei lehetnek a magyar csapatnak, tehát errefele is van egy fejlődési lehetőség még az együttes előtt. Ugyanakkor, hogyha az összes statisztikai elemet vesszük, akkor a magyar csapat igazából semmiben nem volt kiemelkedő, tehát mondjuk az új kapusaink, ugye Mikler és Székely távolétében új kapusokkal védtünk, átlagban ők sem hoztak kiemelkedőt, nem volt kiemelkedő egyébként a 9 méterről történő lövéseink hatékonysága sem. Egyáltalán a gyors indulások azok szinte egyáltalán nem léteztek a magyar csapatnál, tehát abban a középdöntős együttesek közül nagyon hátul végeztünk. De ennek ellenére, ami miatt ez a csapat mégis ilyen jól szerepelt, az az, hogy klasszikus csapat. És ugye ebben is benne van az, hogy most a fiatal szélsőkön kívül, Imre Bence az, aki gyakorlatilag frissen került a válogatottba, a Krakowskiék már többször benne voltak felkészülési meccseken, Imre Bence is egyébként.
Igen, Litvánia ellen mutatkozott.
Litvánia ellen. De hogy a belső posztokon, amik a legfontosabbak, hogy gyakorlatilag teljesen összecsiszolt játékkapcsolatok vannak. Most már Fazekas Gergő is több mint egy éve ott van a válogatottnál, legalább a felkészülési időszakokban. És ez az állandóság, ez a stabilitás, ez nagyon jót tesz a csapategységnek, és mindig akkor tudott valamelyik játékos felnőni a feladathoz, amikor arra igazán nagy szükség volt. Ugye Bodó nagyon rosszul kezdte, az EB-t már rossz formában volt, de láthatóan hatalmas segítséget és lelki támaszt kapott a társaktól, és így szép lassan felépítette magát, és ismét veszélyes lett a távoli zónából is. Addig jobbára egyébként pont a rossz formája miatt inkább bejátszásokkal próbálta meg átvészelni a pályán töltött időszakot.
Ez ott Horvátország ellen ott nagyon látványos volt, hogy a mérkőzés első felében kiejtette a labdát, olyan technikai hibát vétett, ami ezen szinten nagyon ritka, de a végén meg bombagólokat szerzett, igen.
Igen, tehát ő is szépen felépítette magát, de hát ott vannak a kapusok, akik, mint említettem, nem tartoztak a legjobbak közé nagy átlagban, tehát a magyar kapus teljesítmény az a középdöntős csapatok közül a második felébe tartozott a mezőnynek, de ennek ellenére ugye nagyon fontos pillanatokban viszont sikerült hol Bartucnak, hol mondjuk Izland ellen például Palasicsnak, ugye különösen az első félidei bravúr védéseivel a csapatot jó helyzetbe hoznia. Tehát a kapusok is pont akkor tettek hozzá. Ilic Zoránt külön kiemelném, akinek gyenge Európa-bajnoksága volt, ezt szerintem ki lehet jelenteni. Ugyanakkor viszont az utolsó meccsen Szlovénia ellen, amikor már a posztársai közül Máté Dominik sérülés miatt nem volt, illetve az agyon fáradt Ancsin pedig most először nem tudott hozzátenni támadásban, akkor ő lépett elő, és ő tudott gólokat szerezni. Tehát, hogy itt igazából azt lehet mondani, hogy a csapat játékosai mindig képesek voltak arra, hogy az éppen gyengélkedő társ által hagyott űrt a legjobb pillanatban betöltsék, és ez azt gondolom, hogy a legjobb csapatnak az ismérve, és azt mutatja, hogy mennyire jó mentális állapotban volt az egész együttes, ami pedig azt gondolom, hogy Csema Rodriguez és a stábjának az érdeme, hogy egy olyan pozitív légkört sikerült kialakítani, amiben mindenki a legjobb pillanatban tudta a legjobbját hozni.
Mit gondolsz arról a kérdéskörről, ami kritika formájában talán a legtöbbször vagy a legélesebben megjelent az Európa-bajnokság alatt, az Ausztria elleni találkozó utáni percepcióra, meg szurkolói kanapé szakértésre gondolok, hogy ugye itt Lékai Máté azért láthatóan már eléggé, hát nem tudom, hogy elfáradt, de hogy fejben lehet elfogyott, mert nagyon indokolt lett volna talán, hogy az addig kiválóan teljesítő Fazekassal, a gyorslábú Hanuszegonnal a végén is változtasson valamit Csema, és ne ennyire ragaszkodjon az úgymond rutinos játékosaihoz. Akár az osztrák meccsen ez hibaként róható fel valamennyire Sámának, vagy akár azt mondhatjuk-e, hogy lehetett volna mondjuk főleg Hanuszt többet játszatni Lékai helyett irányítóban. Vagy hát jó az öreg a háznál alapon, Lékai hasznos volt összességében nagyon is.
Hát az, hogy valaki egy válogatottnak az első számú irányítója, az alapvetően szerintem bizalmi kérdés. Ez az egyik legfontosabb poszt a csapatban, és nem véletlen, hogy Lékai Máté élvezte végig Csem a bizalmát, mert ő az, aki a legnagyobb rutinnal rendelkezett ezekben a helyzetekben, ő az, akinek a múltja is erre predesztinálta, illetve hát azért, hogyha végig gondoljuk a meccseket, gyakorlatilag minden mérkőzést Lékaival kezdtünk, és a mérkőzések elkezdésével általában nem is volt semmi probléma. Tehát a legjobban indítottuk a meccseket szerintem a lehetőségekhez képest. Az más kérdés, hogy Lékai most már érezhetően mondjuk a cseh gyorsaságban abban nincsen ott, ahol volt néhány évvel ezelőtt, de hát ez egy idősödő játékosnál teljesen egyértelműen észszerű változás, és amikor meg elfárad, akkor elkezdi a labdákat többször eladni, de az látható volt, hogy az EB-nek a második felében már a 12. percben éppen ezért rendszeresen cserélt ezen a poszton Csema Rodriguez. Ugyanakkor a fiatalok építése, tehát fazekas építése szempontjából ott is azért rengeteg aspektust kell figyelembe venni. Egyrészt nem szabad egy ilyen fiatal játékost olyan helyzetbe hozni, ami hosszú távon is frusztrálhatja egyáltalán. Tehát nagyon át kell gondolni, hogy mi az a helyzet, amikor a hajrában beteszed, bevállalod-e ezt a kockázatot a legélesebb helyzetekben is. Mert Fazekas egyébként sokszor jött fel úgy a mérkőzések vége felé, hogy csak apró dolgokban kellett segítenie, vagy pedig már egy olyan mérkőzésen, ahol gyakorlatilag mindegy volt, hogy mi történik, csak csodát lehetett volna esetleg tenni, mint ahogy ez a franciák ellen például ő játszotta le, azt hiszem, a végjátékot, meg talán a németek ellen is. Mert ezek azok, amik a tehetségét felszínre hozhatják, ugyanakkor kevés rizikóval járnak. Szerintem nagyon kevés szövetségi kapitány lépte volna meg azt, hogy nem a legrutinosabb irányítóját teszi a meccs végén a pályára. Ez persze egy utólag hiba, de hát ezt előre nem lehetett tudni, hogy így lesz.
Valószínűleg ez iránymutató lesz, mármint ez a játékos menedzsment, meg hogy azért a rutinos játékosainkra kell építeni, ez irányadó lesz a közelgő olimpiai selejtezőre is véleményed szerint? Vagy mondjuk érdekes lehet a jobb szél, hogy Pedro visszakerülhet-e, vagy rámegyünk megint a fiatalokkal, Krakowskival és Imre Bencével?
Szerintem Pedro visszakerül, hogyha egészséges lesz, és ugye az Európa-bajnokság alapján valószínűleg Imre Bencével együtt alkotják majd a jobb szélső párt, de hát ugye mondjuk párról beszélünk, ugyanakkor a magyar csapat úgynevezett keretet, és ez elég sokat elárul a meccstervekről is, hogy minden alkalommal csak egy bal szélsőt és egy jobb szélsőt nevezett a 16 közé, ugyanakkor viszont három bal átlövőt, három jobb átlövőt és három irányítót, ha erre lehetősége volt, ugye nyilván Máté Dominik sérülése után ez már nem volt lehetséges. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy fogja ezt gondolni Csema, de én azt gondolom, hogy itt is az a helyzet, ami mondjuk ezen az Európa-bajnokságon, hogy csak nagyon indokolt esetben lehet egy nagyon fiatal játékosra tenni a terhet. Tehát az olimpiai selejtezőben is inkább arra tippelnék, ha csak nem lesz olyan látványos formabeli különbség a következő időszakban, mondjuk Imre Bence javára Pedroval szemben, hogy inkább Pedrót fogja, ha egy szélsőt nevez. Ez az én meglátásom, aztán persze lehet, hogy érik majd más impulzusok Csemát. Hogy az irányító poszton mi lesz, hát az most látszott, hogy ahogy telt az idő, egyre több lehetőséget kapott meccsről meccsre, szinte Fazekas Gergő, tehát itt azért a középdöntőnek a második felében már a horvátok, a németek és a franciák elleni mérkőzésen ott kifejezetten sokat volt a pályán, talán a franciák ellen többet is egyébként, mint Lékai emlékeim szerint. Tehát ő biztos, hogy sokat fog játszani. Itt egyelőre ez a változás Hanusz kárára történt meg, mert Lékai Máté, én nem gondolom, hogy nagyon sokáig játszik majd még a válogatottban. Nagyon drukkolok neki, hogy az olimpián még legyen meghatározó szerepe, mert az azt is jelenteni, hogy kijutott a csapat az olimpiára, de iszonyatosan nehéz lesz az olimpiai selejtező. A norvégok nagyon megvertek minket az előző világbajnokságon, a portugálok nagyon megvertek minket az előző világbajnokságon. A portugáloknál szemmel láthatóan kinőtt most már egy, ki lehet mondani, hogy világklasszis, ugye Martin Costa személyében, aki a gólkirálya lett ennek a tornának, meg az All-Star-ban a balátlövő, legjobb balátlövőnek választották. Nagyon sokat fejlődött a beállójuk Frád is, aki ugye a Barcelonának idén az első számú beállója, különben is rendkívül technikás és nagyon színes csapat a portugál. A norvégoknál meg mondjuk tehát annyi klasszis van, hogy nehéz is őket felsorolni, és ráadásul képesek iszonyatosan gyors játékra, ami a miénknek annyira alkati okokból sem fekszik. Iszonyatosan meg kell majd küzdeni azért, hogy ott legyünk az olimpián.
Hát abszolút, meg itt szerintem onnantól kezdve, hogy itt körbeverés kialakulhat, mert itt tényleg ez a három csapat, ez megverheti egymást, ahogy csak éppen a gép dobja. Talán a hármas körbeverés könnyen elképzelhető, és akkor meg perdöntő lehet az is nyilván, hogy Tunéziát ki hány góllal veri meg. Még egy ilyen hármas körbeverésnél gondolom itt az olimpiai selejtezőn is majd a gól különbség fog majd dönteni, nem?
Hát az egymás elleni eredményeket számolják, legalábbis az előző olimpiai selejtezőn így volt. Tehát itt én egyelőre azt nem láttam, hogy van a sorsolás, hogy melyik két csapat játszik az utolsó körben egymással, de az is egy óriási előny, hogyha tudják, hogy nekik mi a megfelelő eredmény.
Igen, igen, igen.
Úgyhogy ilyen szempontból is érdekes lesz, meg hát mondom, tehát két nagyon-nagyon erős válogatottról van szó, hogy más nem mondjuk, a portugálok ezen az Európa-bajnokságon azért nem játszottak ellenünk az ötödik helyért, mert a szlovénok már akkor játszottak a középdöntőben Dániával, amikor a dánoknak mindegy volt, és addig 100%-os dánok kikaptak Szlovéniától. Különben tehát Portugália megverte Szlovéniát, úgyhogy igazából a reális tudás alapján szerintem a portugáloknak kellett volna inkább az ötödik helyért küzdeniük.
Meglátjuk az olimpiai selejtezőt. Nagyon szépen köszönöm a mostani beszélgetést. Egri Viktor műsorvezetővel, a Vax című kézilabdás podcast újságírójával beszélgettem a Sportérték első felében. Köszönöm, Viktor, még egyszer.
Én is köszönöm.
Hamarosan folytatjuk a műsort a második felvonással. Maradjanak velünk.